Szép jó napot kívánok! Köszönjük szépen a türelmüket. Szeretünk volna minél több lehetőséget adni az embereknek arra, hogy ide érkezzenek a programra. Úgy hallottam, hogy számos járat elesett a városban, úgyhogy lehet, hogy mai nap lesz az, amikor hangosabban kell majd visszakövetelnünk a BKV-nál a hajójáratokat. Hát én Gárdonyi vagyok, úgyhogy én abszolút megéreztem a hangot, és holnap már szörfdeszkával jövök, úgyhogy az lesz a legbiztosabb. Most akkor folytatódnak a Margó Irodalmi Fesztiválnak a programja, itt majd a Szkolár Kiadónak a programja következik. Tóth Júlia Éva Bori könyv jelenetek Péter Fibori életéből című kötetet fogjuk bemutatni. Sok szeretettel köszöntjük a kötet bemutatónak a résztvevőit, ugye a szerző Tóth Júlia Éva és Péter Fibori lesz a központban, illetve ott Anna fog majd velük beszélgetni, úgyhogy fogadják őket sok szeretettel.
Jó esti, vagy hát nem, jó napot. Jó napot kívánok, sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek ilyen időben. És még egy nagy tapsot szeretnék kérni tényleg a Bori könyv szerzőjének, Tóth Júlia Évának és Péter Fiborinak, akiről most szó lesz.
Köszönjük.
Köszönjük.
Mert hogy nagy ünnep ez, nagy ünnep, én nagyon vártam ezt a könyvet. Ki az, aki már olvasta ezt a könyvet? Tegye fel a kezét. Ki az, aki tervezi megvenni ma este ezt a könyvet? Most fog eldőlni, remélem. Nagyon igyekszem majd. Szóval sziasztok, lányok! Nagyon örülök, hogy beszélünk, és én mindenképp el szeretném mondani az én első Bori élményemet, mert most tegnap visszaköltöztünk Szentendrére, ahol én felnőttem, és egyszer a PMK-ban, ami a Pest megyei könyvtár, volt egy Péter Fibori koncert, ahol tudjátok, ez a lebillenős székek, széksorok vannak, és a Borinak ott kellett koncertezni, ami hát mind a Borinak szerintem nagyon nehéz, de nekünk is iszonyú nehéz volt. És akkor a végén mondtad is, azt hiszem, hogy akkor álljunk fel, és így billenjen fel az az összes szék. De nem ez volt a lényeg, hanem hogy mögöttem lévő sorban ült a férjed és a kisfiad. És hogy az az élménye, hogy nézhettem a kisfiadat, ahogy így az anyja ott a színpadon, a ventilátorral szemben, a neon mikrofonálványát táncolt. Szóval ez nekem nagyon megragadta, hogy próbáltam összetenni így a fejemben, hogy ez hogy is nézhet ki otthon egy ilyen vacsorán állatok, vagy hogy ezután így hazamentek, és akkor miről beszélgettek. Szóval aztán megismerkedtünk egymással. De itt vagyunk a Margón, és mindig nagyon kíváncsiak arra a momentumra, amikor megszületik egy könyv, vagy beszélhetünk mondjuk egy dalról, vagy egy színdarabról, szóval hogy a művésznek így a közönség elé kerül az alkotása, és hogy akkor arról így beszélni kell, sokat kell beszélni, és akkor így az emberek ezt magukba fogadhatják, ezt szerintem nagyon nehéz lehet. És akkor itt van most ráadásul még egy így emelve a tétet, hogy a te életed van itt. Hogy légy szíves, mind a két szempontból beszéljünk el, hogy neked milyen az, hogy most a te saját életedről, a múltadról, jelenedről kell a következő hetekben, hónapokban beszélni, és mindenki hazavisz és otthon olvasgatja. Meg neked, Julcsi, hogy ez egy ilyen első debütálás, neked milyen élmény ez?
Kezdte. Jó, kezdem. Hát azért én valamennyire megszoktam azt, hogy mindig valamit csinálok, amiről beszélni kell, tehát annyira nem idegen. Mondjuk ez most egy új forma, amiben végül is kipróbáltam magam így a Júlcsival, vagy a Júlcsi segítségével, vagy így közösen. És igazából én már úgy nézek erre a dologra, mint ez egy műtárgyra, tehát hogy most, hogy csináltam, vannak dalok, meg vannak színdarabok, meg van film, meg nem tudom, és akkor most van egy ilyen is, tehát hogy igazából én már teljesen más szemmel nézem ezt. És meg kicsit élvezem is azt, hogy ugye színésznőként végül is a saját életem egy történet lett, amiben már mint szereplő. Tehát, hogy eltávolodhatok, és akkor most ezt már elképzelhetem úgy, hogy ahogy mindig is el akartam képzelni, mert én a valósággal mindig nagyon hadilábon állok, ezért szeretek színpadon lenni, és hogy most ezt okozta bennem egy kicsit ez a könyv, hogy most már az életem is végre nem a valóság, hanem ránézhetünk úgy, mint egy fikció akár. És hisz alapvetően egyébként szerintem mindenki a saját múltjával egy idő után úgy van, hogy hogy most ez tényleg megtörtént, vagy ez az, vagy akár ez lehet, hogy csak álmodtuk, vagy tehát, hogy egy nagyon fura viszonyulás van szerintem alapvetően az embernek a saját, vagy hát lehet, hogy nem, és én vagyok teljesen bolond, de azért így látom magam körül, hogy nagyon fura mindenkinek a saját 10-20-30 évvel ezelőtti önmagára egyáltalán visszagondolni, hogy akkor milyen ember volt, milyen döntéseket hozott, mik történtek vele. Meg hát végülis bárki élete lehetne egy film, vagy egy regény, vagy egy dokumentumfilm, tehát hihetetlen izgalmas tényleg minden történet. És azt élvezem igazából nagyon, tehát hogy már ezek a görcsök már abszolút nincsenek bennem, amik az elején voltak, hogy fú, és akkor tényleg, és akkor ezt majd így az emberek így elolvassák. Voltak nagyon érdekes beszélgetéseim, ami volt egy podcast, aminek az volt a címe, hogy ezt már mindenki elhallgatná, Péter Bori meg megírja, és akkor végig ezeket pedzegette az a beszélgetőtársam, egyébként nagyon jó volt, csak hogy úristen, te ezt hogy mered leírni magadról, hogy ilyen voltál, meg ilyeneket csináltál. Ő ez biztos, hogy örökre eltitkolna mindenki elől. És tehát, hogy közben meg valahol ez a fejlődésnek is az útja, nem? Hogy szembenézünk azzal, hogy milyenek voltunk, vagy nem kozmetikázzuk mondjuk a hülyeségeket. És valamit akartam még mondani, de elfelejtettem, úgyhogy most mondjad te, Júlcs, aztán majd eszembe jut.
Hát nekem meg igazából az az élményem ezzel az egésszel, hogy az volt a kiindulás, amikor ezt elkezdtük, hogy én azt éreztem elsőre, hogy ez egyrészt egy ilyen nagy ajándék az élettől, másrészt meg az, hogy úristen, ez mekkora felelősség. Mert az, hogy valaki egy ilyen könyvvel indul el, az rendhagyó. Tehát, hogy nem ez szokott lenni így az irodalmi életben, hogy valaki egy ilyen könyvvel indít. Én se így terveztem, de aztán hála Istennek végül is így alakult. És hát inkább a felelősség része volt a nagyon nehéz, és ezt nekem sokáig kellett így magamban megoldanom, mert azt éreztem, hogy ugye ott volt az a faktor, hogy eleve első könyv, nem írhatok rosszat, mert nem hozhatok, nem hozhatok szégyent a Borira, a családjára, a másik pedig az volt, hogy magamra se nyilván, hiszen ha már elindulok egy ilyen könyvvel, akkor azt nagyon jól kell megcsinálni. És hát ott volt a következő, hogy ugye a Bori családjában mindenki író, vagy legalábbis jó sok író van ott. És hát azért ez bizony volt egy darabig ilyen nyomasztó faktor, de hát hála Istennek a Péterfi Gergelyék is olyan válszélességgel álltak mellém mögém az első perctől, hogy ez adott egy akkora drive-ot, hogy ők így álltak hozzá, meg hát főleg az, hogy így a nulladik perctől azt mondták, hogy figyelj, ez tök jó, hogy te csinálod, és biztos, hogy jó lesz. És ez nagyon megerősített, és sokat adott hozzá, de egy nagyon furcsa érzés meg, amit kérdeztél, hogy azon nagyon sokat nevetünk most a Borival, hogy ez eddig így a miénk volt, és hogy ez most így kikerült, és hogy ilyen fura izgalommal vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy így mit szólnak ez az emberek, de nem olyan értelemben, hogy úristen, mit szólnak a Bori életében lévő különböző dolgokhoz, hanem az, hogy ez eddig annyira kettőnk közt volt egy ilyen kis titkos, kis közös dolog, és most meg így sok-sok emberhez eljut, és ez egy nagyon izgalmas folyamat.
Én már eszembe jutott, bocs, csak hogy mit akartam, hogy tehát tényleg minden nap nagyon sok üzenetet kapok ismerősöktől is, meg ismeretlenektől, akik olvassák, és nagyon vicces, mert általában a három fő az, hogy ez az én életem, vagy ez az én kamaszkorom, tehát egy ilyen nagyon erős kapcsolódás, akkor az, hogy folytatás, sok-sok kérdőjel, tehát ez is egy jó érzés, hogy akkor nem az volt, hogy most már legyen ennek az életének már vége, mert már és meg most kaptam olyat is, hogy úristen, hogy mindent értek, és olyan, mint a testvérek lennénk. Tehát, hogy nagyon sok emberrel, meg tényleg ez a közösség, hogy főleg nyilván az én generációm, akik hasonlóan nőttünk fel.
Amikor először így a kezembe fogtam a könyvet, így látjátok, hogy elég masszív és nagyon színes, szóval sok fénykép van benne, és sok grafika is van benne.
Igen, a Stark Attilát majd ne hagyjuk ki.
Igen, szóval, hogy ha ismeritek amúgy a Bori zenekarának a képi világát, akkor ismerős lesz ez, és nagyon szépen van tagolva is. Szóval nagyon-nagyon szép
könyv. Miért tettél szamárfüle?
Mindenhol néz, ahol van, ami izgalmasat találtam. Szóval, és akkor bocsánat, én biztos, hogy nekem, vagy hogy én azt érzem, hogy akkor ezt hogy azért van ennyi könyv, meg azért ilyen színes, szagos, hogy biztos kevés majd lesz benne az ilyen durva, odamondós történet. ez hála Istennek, tényleg őszintén mondom, hogy így a 10. oldal környékén megdőlt. Mert hogy nem ismerem annyira a Borit, de hogy azt gondolom, hogy végtelenül őszinte ez a könyv. A másik, ami pedig szemet szúrt, hogy nem egy ilyen klasszikus kérdés-válasz, hogy egy interjú kötet, hogy a Julcsi kérdezi Borit, és akkor Bori életei kibontakozik a kötetben, hanem hogy ez egy szép irodalmi mű gyakorlat. Szóval ilyen esszék vagy novellák vannak benne, van, hogy csak 3 oldal, van, hogy több. Gyönyörűen van megírva, és közben...
De hallod?
De nem, és hogy közben az a legdurabb, hogy hallom a Bori hangját is. Szóval
igen, ezt köszönöm a legjobban. Ebben volt a legtöbb meló.
Na igen, hogy, és ez egy kicsit összefügg azzal, amit mondtál, és engem nagyon érdekel, hogy ez a, azt mondod, hogy ez már egy műtárgy, hogy ez már egy kicsit fikció, ami a te életed, és akkor itt van az irodalomban ez az autofikció, tudjátok, hogy így szóval megírom az életem, de hát ez akkor se lehet az én életem, igen. Mert az már egy könyv. És ráadásul, amit mondtál, hogy a múlt, az emlékezés, lehet, hogy tök rosszul emlékszel, érted, és akkor ide jön mondjuk a partner, és ő máshogy mondja el. Szóval, hogy engem ez érdekel, ez az igazság, nem igazság, fikció, nem fikció, hogy akkor ez most igazából mi? Ez a könyv?
Igaz. Minden szava.
Hogy szép irodalom, tényirodalom, el van kicsit emelve, nincs elemelve, le van gömbölyítve.
Mi igazából az, tehát ez egy célunk volt a Júlcsival, hogy nem, tehát nem lehet egy ilyen szár. Tehát én nem akartam egy életrajzi könyvet, tehát az első pillanattól egyértelmű volt. Hanem tényleg azt akartuk, hogy a történetek, és mondjuk annyiból valóban nem az igazság, hogy nyilván nem azok a részek vannak leírva, amikor úgy nagyjából nem történik az emberrel semmi érdekes, de mondjuk hál' Istennek nekem ilyen kevés volt, kevés jutott. De hogy igen, és a történetek pont az, hogy ahogy meséltem, egyébként ezt elmondhatjuk, mert mondtuk más találkozón is, hogy 700 órányi hang, 7, mert múltkor 2-nek értette valaki, és még azt is sokalta. Tehát, hogy brutálisan sokat beszélgettünk, vagy megmeséltem, megmesélbeszéltetett engem a Júlcsi. És hogy tényleg ezt akartuk, tehát valóban azért úgy vannak kiszedve a dolgok, amikből lehet, tehát tényleg akár önmagukban szinte novellaszerűen megálló vagy életképes dolgokat kiszedni. Meg hát igazából, tehát hogy hát ilyenek a történeteink, tehát hogy tényleg fantasztikus azért, hogy mi minden izgalom van egy életben.
Mondjuk. Igen, nekem szövegileg ez azért volt egy nagyon izgalmas utazás, mert hogy tényleg az volt nekem is az elsődleges ilyen fő vezér irányelv, hogy tényleg megtaláljam azt az irodalmi nyelvet, amin ez úgy tud működni, hogy nem egy konkrét irodalmi alkotás, de mégiscsak az. Tehát, hogy nem mondhassák azt, hogy ez egy dokumentarista könyv, de hogy ennek tényleg legyen szép irodalmi értéke. Mert hát nyilván fiatal szerzőként én arra törekszem, hogy ha majd jönnek a következő könyveim, ez egy tök jó, igazából nekem ez egy gyakorlás is volt, egy elég erős és intenzív gyakorlás volt arra, hogy én mit tudok kihozni egy karakterből, és ez tök jó volt, hogy volt köztünk egy olyan kémia Borival, meg egy olyan vibe, ami lehetővé tette azt, hogy kialakult a fejemben egy olyan szövegkörnyezet, egy mesterséges nyelv, ami igazából egy irodalmi nyelv, viszont az tényleg a Bori hangján szólal meg. És emlékszem, hogy volt egy ilyen nagyon klassz pillanat, mert nagyon izgultam, mert tényleg a legelején, amikor az első szövegrészek elkészültek, én rettentően izgultam, hogy na most fog eldőlni minden, hogy akkor ebből lesz-e könyv, vagy nem lesz könyv, és akkor mentem át a Borihoz, és vittem az első már készre rakott szöveganyagot, és akkor így megmutattam neki, és álltunk kinn az erkélyén, így olvasta, és akkor láttam, hogy így röhög, és így elneveti magát, és hogy ez a jófajta röhögés volt, amikor valaki élvezi a szöveget, és akkor így éreztem, hogy ez a teher így jön le rólam, és akkor így az orra alatt így mondott, hogy jól van, jól írod, ez tetszik. És akkor azon a vonalon tudtam utána már maradni, mert hogy akkor ott így az elején úgy elkaptam azt a fonalat, és tök jó volt, mert azt a szövegstruktúrát azt végig meg tudtam tartani a könyvbe. Mondjuk voltak olyanok, amikor nagyon-nagyon megküzdöttünk szövegekkel, tehát például a színházi fejezetek, az iszonyatos nagy kihívás volt. Van benne konkrétan egy olyan fejezet, amit mondatról mondatra ketten írt meg a Borival, Mert
de itt
annyi,
milyen nehézségek voltak?
Hát ott az, hogy gyakorlatilag a Borinak ugye egy párhuzamos karrierútja volt, amiben benne volt a Krétakör, a Pintér Béla és a, nem tudom, a Zamorfördögök, és az, hogy valakinek három szálon fut egyszerre az élete, azt úgy megírni, hogy ne legyen túlírva, és ne legyen túl sok, viszont minden úgy legyen benne tényszerűen, hogy az izgalmas egy olvasónak, és olvasmányos legyen.
Hát meg olyan kortársaimról beszélek, hogyha csak röviden is, vagy pár mondatban, akik nagyon fontosak nekem, fantasztikus alkotók, és ezért az iszonyú kényes volt, hogy ott nem lehet benne, tehát hogy ott olyan mondatoknak kellett, ami esszenciálisan méltó mondjuk a Pintér Bélához, vagy a Schillinghez, vagy a Mudrucóhoz, vagy bár, tehát azokhoz a tényleg zseniális alkotókhoz, akik nekem az alkotótársaim voltak már nagyon fiatalon, mert annyira szerencsés voltam.
De ez nagyon könnyű lett volna túlírni például. Tehát, hogy itt annyi adathalma, annyi adatmennyiség volt, meg annyi szereplő, meg annyi fontos
hát
szereplő.
Hát meg színház történetileg, színház, tehát igen. Hogy ez egyszerűen azért ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy itt azért elképesztő történetek voltak a 90-es években, amik hát aztán ugye mind egy nagy hatalmas kőfalnak ütköztek itt az elmúlt 10-15 év kultúrpolitikája miatt, és ezért is nagyon fontos volt, hogy amit én ezekről a dolgokról írok, az, akit ez érdekel, mert hát látom, hát egyszerűen fiatal színészek, akikkel találkozom, hát fejből tudják azokat a krétakör előadásokat, amik fellelhetők a YouTube-on, a Fekete Ország, a Hazám. Tehát, hogy, de hogy így úgyhogy úristen, ezt, te tudod ezt a jelenetet fejből, és azt mondja, hogy annyiszor néztük meg a videót. Tehát, hogy ez egy olyan hivatkozási pont, és talán egyszer, ha vége lesz ennek a pseudo rémálomnak, amiben élünk, visszakapják a méltó helyüket ezek az alkotók, akik ugye nagy részük már külföldön van, iszonyat veszteség, hogy akkor, tehát hogy ahogy én emlékszem, amiket én írok, az is egy plusz dolog legyen, amit ha valaki akar erről tudni, akkor ebből nyerhessen tudást.
Most ugye erről beszélsz, hogy azt hiszem az utolsó mondat, hogy itt tartunk most, vagy hogy vagy pont a politiká, vagy hogy csak erről a kultúrpolitikáról beszélsz, hogy eljutunk a máig, és ennyi van a végén, hogy és itt vagyunk, vagy itt tartunk most. Hogy hogyha tényleg belegondolok, és elolvastam ezt a könyvet, hogy olyan alkotókkal dolgoztál az elmúlt 10-20-30 évben, akik gyakorlatilag most nem tudnak alkotni Magyarországon, és olyan projektekben voltál, amik megszűntek, amik így elhaltak, mert megölték őket, vagy nem tudom, vagy olyan... Na, szóval, hogy nincs benned keserűség mégsem. Valami, hogy
azt hát azért érzed. Van.
Jó, de hogy nem ebből a könyvből...
De hát nem lehet élni.
Na igen, hogy a könyvből nincs ez
most
az...
Most mit csináljunk, nem köthetjük fel magunkat.
Jó, hát az meg nem volt cél, hogy a könyvben
majd
most
a folytatásban,
belevigyük, igen. Tehát, hogy
itt nem, hát ehhez, és... tehát annyira szerintem, tehát hogy tényleg annyira agyrém, amiben élünk, hogy ezt most már, és főleg most a választások után már csak humorral lehet, azt gondolom. Tehát egyébként megpusztulunk, tehát hogy ezt már nem lehet, tehát tényleg komolyan vehetetlen, mármint, hogy nyilván komolyan kell venni, mert az életünk telik el, meg hát én is se látom a jövőmet, tehát konkrétan nincs jövőképem, tehát ezt most tök őszintén mondom nektek, de hát akkor sem lehet, tehát hogy nem engedhetjük át magunkat, hogy ez a szar elnyeljen, tehát lehetetlen, tehát akkor abba a pár emberbe kell kapaszkodni, akikben még van élet, meg van gondolat, meg van vágy valami másra, mint a gyűlölködés, meg a csirkefarhát.
Hogyha már itt tartottunk, hogy így mondatról mondatra átrágtátok, az nagyon érdekel engem, hogy mik voltak így a szerkesztési elvek, hogy ilyen nagyon szárazon fogalmazok, de tényleg nagyon érdekel, hogy a te fejedben mik voltak azok az irányok, vagy határok, amik belül akartál maradni, vagy amit ki akartál tolni, és amit mindig szem előtt kell. Mert tényleg, hát így elúszhatott volna ez a szöveg, bármelyik vonalon, hogyha csak azt mondjuk, hogy csak a Krétakörről beszél, az egy ugyanekkora kötet minimum.
Nagyon, tehát egymást is szupervájzoltuk folyamatosan, igen. És szigorúak. Tehát én még a végén volt, hogy kihúzattam olyat, amit a Júlcsi egyébként sajnál.
Igen. Hát alapvetően bennem az volt, hogy amikor már megvolt ez a formanyelv, akkor igazából bennem már koncepcionálisan is összeállt a történetek alapján, hogy mi az, amit megtartunk, mi az, amit nem. Ebbe egyébként nagyjából 100%-ig összhangba voltunk végig.
Bocsánat, hogy beleszök a Júlcsinak a falán, van egy fekete hatalmas tábla.
És hát van akkor egy krétafalam.
Mint a nyomozó irodákba, a krimikbe, Tehát ott voltak így kitéve, felírva, és akkor azt ő állandóan így ízélte, hogy akkor ez, meg ez. Tehát itt azért itt, na, itt
de olyan szinten, komoly hogy, koncepció. Hogy ezt komolyan mondom, hogy 2 éven keresztül minden nap a Bori család fáját néztem, tehát én most már olyan számadatokat tudok fejből, meg egyébként a könyvben vannak olyan oldalak, amit egyébként fel tudok mondani, mert annyiszor láttam ezt a szöveget, de ha visszatérünk erre, hogy szerkesztési elvek, tehát igen, az volt, hogy én megcsináltam, tehát általában, hogyha írok egy komolyabb szöveget, én azt felszoktam vázlatolni strukturálisan. És itt most ebben az esetben az volt, hogy az volt a nagyon nagy szerencse, hogy mindaz, ami az én fejembe kialakult, az egyezett azzal, amit ő szeretne. És ami meg viszont nem, azt tök könnyen el tudtam engedni. Tehát azt hiszem, hogy csak talán egy olyan rész volt, ami én nagyon szerettem volna, hogy benne maradjon, ez a Vénmunkás cirkusz előadásnak egy története, amit végül a Bori azt mondta, hogy azt inkább ne tegyük bele. Szerintem ez az egy volt, ami így, ezen így megoszlott a vélem, hogy de, hogy ez maradjon, nem, azt vegyük ki. Szóval egy ilyen volt. Egyébként a szerkesztésben az volt még az izgalmas dolog, hogy ugye ezt a 700, most megint elfejtettem, de 720-valány órányi hangfelvétel, ezt én folyamatosan hallgattam, de ezt úgy képzeljétek el, hogy a kocsiban, a konyha mosogatás közben, tehát éjjel-nappal hallgattam a felvételeket, mert ugye nekem abból kellett egy kivonatot, tehát azt kellett, hogy az agyam rájön arra, hogy az a kivonat ebből a hatalmas hanganyagból valóságá váljon a leírt formában. És amikor megszületett a struktúra, akkor az is egy tök jó segítség volt, és abban is gyakorlatilag első perctől egy kompromisszum volt kettőnk között, hogy akkor hogy minden egyes fejezetnek adjunk egy dalszöveg címet, mert hogy minden egyes történet gyakorlatilag van egy olyan Péter Fibori szám, amiből ki lehet választani egy kis részt, ami a fejezet cím.
Igen, ez nekem nagyon fontos volt, hogy az alkotás, tehát hogy én mindenképp igen. Úgy akartam a saját könyvemben, és ahogy a saját életemnek is a lényege az, hogy minden dráma, minden esemény, minden, ami történik velem, az alkotássá válik valamilyen igen. módon. Tehát vagy beépítem egy szerepbe, vagy születik belőle egy dalszöveg, tehát hogy valami valahova bekerül. Meg hát nyilván úgy is éltem az életemet gyerekkorom óta, hogy én erre készültem. Tehát én minden, amit csináltam, azért mindig olyan volt, mint hogyha kívülről engem néznének, és akkor az bassza meg most pont, ezt most nem látja senki, mert nem a színpadon vagyok a kurva életben, hanem itthon, de majd akkor ezt most megjegyzem, és ezt majd fogom tudni csinálni. És ezért mindenhova tud, tehát hogy ez az, hogy születtek a dalszövegek, és erről is már nagyon sokan jeleztek vissza, hogy úristen, az a kedvenc dalszövegem, és annyira kíváncsi voltam, hogy miért írhattad, és annyira nagy élmény volt megtudni, és hogy ide, miből született.
Hogy ugyanide kapcsolódik, hogy nekem meg itt van a párhuzamosság a saját életemben, hogy mivel én meg mindig is író akartam lenni, én ugyanígy használtam az életbeli dolgokat, hogy majd valamikor jó lesz. És most itt a Bori könyv írása közben rengeteg olyan szövegpanelt tudtam beépíteni, ami borzasztóan jól jött, és tökre élveztem, amikor mondjuk a Bori felröhögött rajta, meg így nem tudom, olvastuk, és akkor így röhögött, hogy na ez már te írókád, ez jó, jó ide. És hogy nekem is ugyanez volt, hogy rengeteg olyan dolgot előhívtam régről, élményekből, meg hát azért elég sok olyan dolog van a Bori történeteiben, ami majd, hogy nem hasonlóképpen velem is megtörtént, és így sokkal könnyebb volt ezt megírni, mint hogyha nem lett volna ilyen jellegű tapasztalatom. Szóval én is egy hasonlóan őrült nő vagyok, és igazából volt honnan meríteni, és tök jól összetalálkozott ez a kettő, amikor a szövegalkotás elindult.
Figyelj, Bori, csak tényleg ez csak most jutott eszembe, hogy iszonyúan izgat, hogy te itt férfiakról rengeteget írsz, micsoda meglepetés, de hogy hosszú-hosszú fejezeteken át. Szóval már tínédzser korban volt egy ilyen, hogy a legjobb pasit, és akkor még a templomba is elmész, hogy ott állítok, nagyon, nagyon jó pasik vannak a barátnő, de és oda jársz, és az anyád nem érti, hogy tényleg te mit csinálsz. Aztán mi evezni jártok? Igen, Kenu klubba mentek, hogy ott is nagyon jó pasik vannak. De hogy figyelj, te kértél enged, vagy hogy valakitől kértél engedélyt, hogy írjál róluk?
Ugye senki nem szerepel a nevén.
Igen, jó, tehát. Ezt értem, de hogy Persze.
Az egyik férfi tud róla, hogy belekerült az író.
Szerintem megsértődtek volna,
igen,
nem kerülnek
akit nem nevesítünk, de én őt felhívtam telefonon egy pontosítani, egy info
hogy
miatt.
Tényleg leszúrt-e a Bori, vagy nem szúrt-e?
Nem, pont nem az, hanem egy teljesen másik történetet.
Leszúrtam, de túlélte a kurva anyját.
De ő nagyon röhögött a telefonban, amikor mondtam, hogy ugye figyelj, ugye nem baj, hogy ezeket azt mondjam, jó, mit bánom, én nem baj, szóval tök lazán kezelte, de ő, tehát, hogy így, ő tud róla. Tud róla, hogy beleírtuk, te azt szerintem nem tudja, hogy mit írtunk róla, remélem majd
biztos,
elolvassam.
Biztos, hogy elolvassa. Na jó, ez csak tényleg íz.
És nem, az volt a furcsa, hogy amikor férfival beszélgettem erről a könyvről, akkor azért volt ez a kérdés, hogy most ez direkt, én provokatívan írok olyan dolgokról nőként, amikről nem szokás, és hogy én ezzel át akarok ütni egy falat. És most végül is ezen aztán gondolkoztam sokat, hogy szerintem egyébként annyira nem provokatív, már, tehát azért most már hál' Istennek a nők is megmennek őszintén szólalni a saját életük vágyaik és mindenféléről, bár azért ez még mindig nehézkes, meg még mindig van az, hogy de hát egy nő ilyet nem csinálhat, vagy nem gondolhat, tehát hogy még azt gondolom, hogy akár még merészebbek is lehettünk volna ebbe még egyel, de hogy tényleg, tehát hogy ezzel találkozom férfi részről, hogy azért ezt így, te mint nő, ezt így lemered írni magadról, tehát ez így fura nekem.
Mert hogy például most néhány, amit kiírtam, nyilván van ez a szexuális vágy, hogy te elmondod, hogy igenis nagyon fontos a szex, amit tényleg nem olvastam, még önéletrajzi, szóval így elemelve szép irodalmi regényekbe ért, amikor nem én írt, ez nem rólam szól, hanem a főhősömről. Szóval például, akkor utána vannak ezek a botrányos kapcsolat.
De látod, milyen gyönyörűen megmagyarázom, hogy ugye amikor születtem, akkor én halva születtem, és nem lélegeztem, és az orvos szájon át lélegeztetett, és ezzel magyarázom ezt, hogy egy férfi lehellet hozott vissza az életbe, és ott megpecsételődött az én sorsom.
Jó, de akkor már azt is mondd el, hogy ez miért, mert hogy ezt én is felírtam, hogy erről beszéljünk, mert annyira gyönyörű, hogy ez nem csak veled történt meg. Igen, hogy
generációt
folytogatott. Ez a köldögzsinór, igen, ez ilyen családi nálunk, mindenki a köldögzsinóron már ott akart maradni.
Igen.
Aztán valahogy mégis túléltük.
Ez iszonyú izgalmas. Na, de hogy, és akkor vannak ezek a bántalmazó kapcsolatok, amikről te nem csak hogy írsz, elmondod, hogy te adott esetben mondjuk, hogy provokálsz, de hogyan éled ezt meg legbelül, hogy mit okoz ez benned. Akkor leírsz például egy olyat, ahol New Yorkban is és Magyarországon is bántalmaz az adott, vagy hogy vannak balhék, és bántalmaz, és hogy reagál mondjuk a New Yorki rendőrség erre, és hogy a magyarországi közeg. Akkor utána van szó például a házasságodról, arról, hogy milyen egyben tartani egy házasságot hosszú-hosszú éveken keresztül, úgy, hogy mondjuk a félre megy a férjed, és most is együtt vagytok. Van szó arról, hogy milyen anyává válni későn, színésznőként, énekesnőként, és hogy mennyire kurvára nem igazságos az, hogy egyszer sikerült ez, és másodszor már nem, mint a férfiaknál, nem, nincs esély arra, hogy 60-70 évesen is akár még egy babát vállalj. Szóval igen, ezek azok a topikok, amikből, hogyha egyet kiragadsz, és írsz belőle egy regényt, akkor az most a kortárs irodalomban van helye. De hogy na, itt nagyon érdekel az, hogy ez a te életed igazából, szóval nem gondolom, hogy így azt mondtátok, hogy vannak ezek a topikok, amik most így a közéletet, meg a női diskurzust alakítják, erről beszélünk, de hogy mégis, szóval itt segítsetek, hogy ez most fontos volt, hogy ebbe beálljatok,
hát ez
és ezt hangsúlyozzátok.
Igen.
Érted, hogy akkor nézzük meg, hogy a te életedben ezek hogy vannak jelen.
Nagyon fontos, és mondom még, most utólag azt gondolom, hogy még akár lehetett volna élesíteni, mert
mit lehetett volna még élesíteni?
Minden, tehát hogy igazából, amit azóta már tök sok nyilatkozatban is mondok, hogy tehát, hogy meg, amit látok magam körül, tehát, hogy tényleg káosz van, tehát az emberek iszonyatosan nehéz, iszonyatosan szenved mindenki, nem bírnak az emberek, elválnak, nem tudnak együtt lenni, nem tudnak párba, a család fogalma ebbe a klasszikus értelemben iszonyatosan nehezen tartható, tehát én akár merre nézek, azt látom, hogy mindenki teljes pánikban van, monogámia, nem monogámia, ki, hogy szexeljen, hogy ilyen, hogy nevelje a gyerekét, ne váljon el, elváljon, kivel, kinek fog szülni. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen teljes káosz, és körülöttem levő nők, nyilván akikkel inkább őszintén beszélgetek erről, is teljes elveszettségben vannak a fiatalabbak, tehát mindenki kb. Mindenki. És ezekről is ugye kellene, tehát hogy erre egyszerűen vágynak az emberek, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk, vagy hogy őszintén kiderüljön, hogy ki hogy oldja meg, vagy milyen ötletek, vagy milyen lehetőségek vannak, vagy egyáltalán csak szerintem felszabadító mindenkinek, hogyha erről hall, vagy erről beszélt, hogy nem ő van ebbe a izébe egyedül, hogy most akkor hogy éljen, kivel éljen, hogy legyen boldog, tehát hogy nagyon nehéz.
És szerintem még ami tök fontos ezzel kapcsolatban, hogy valahol az is ilyen motiváció volt, hogy a Boris személye az sokaknak elég sok mindent jelent. Nem csak a színésznősége, nem csak az énekes előadói mi voltja, hanem hogy ő tényleg az a karakter, akire nagyon sokan figyelnek, akár példaképként, akár nem tudom, ilyen mintaként, követendő példaként. És amikor dolgoztunk a szövegeken, akkor ez egy abszolút ilyen egyértelmű irány volt, hogy olyan őszinteséggel, de közben szenzitivitással is próbáljunk meg nagyon kényes témákat bemutatni, hogy lásd, hogy egy Péter Fiborival is megtörténik az, hát ami meg veled. Mert hogy ugye azt gondolnák, hogy ó, hát egy Péter Fiborit úgysem hagynak
látod
el.
Látod, a Sakirát is elhagyta a
Piqué.
De a hét nagy drámája. És az Origó meg megírta, hogy hisztériás lett a Sakira ettől.
Nem, ez egy nagyon felszabadító élmény, hogy én amikor először...
De nem, tehát hogy azért is volt, bocs, csak hogy a szabadba vágok, mert ezekből mind született dal. És ez tehát, hogy hogyha erről akarok beszélni, hogy milyen dal miből született, akkor ez eleve megúszhatatlan. Tehát ezeket le kellett írni. Tehát, hogy ez nem, meg hát akkor most miről írjak? Hát ezeket én csináltam végig. Tehát ez a fejlődés történet.
Van még itt egy, ami visszatérés, mert kamaszkorodban előjön, ez a szétesik a személyiségem. Azt hiszem így fogalmaztok, hogy van egy ilyen érzés, ami elkap, és így szétesik, és nincs kontroll magad fölött, az érzéseid fölött. Pánikrohamok jönnek, hangokat hallasz, néha, szerintem állandóan, de néha. Vagy szóljál. Na, hogy van egy ilyen nagyon kétpólusú, hogy van az alkotói oldal, és vagy te, amiben folyamatosan jelen van ez a zaklatottság. És hogy én azt egy nagyon leegyszerűsített mondásnak gondolnám, amit most mondok, hogy ez ebből mind úgy tudtál egyben maradni, mert hogy amúgy, meg hogyha rád nézünk és elolvassuk ezt a könyvet, akkor mégiscsak az az érzése az embernek, hogy te iszonyúan egyben vagy, a család, te magad, a karrier, miközben folyamatosan szétesett a karrier is, amúgy ez is nagyon érdekes, és mindig valami új jött. Na, de hogy azt akarom, hogy nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy te ott feldolgozod a színpadon este 7-től, vagy 9-től, és akkor te azért vagy ilyen jól. És hogy ez a kérdés, hogy akkor ez hogy működik? Hogy tényleg a színpad ekkora terápia, vagy ez egy ilyen bullshit, hogy ott az ember ott gyógyulhat?
Nem, nagyon, nagyon nagy terápia. Eleve az alkotás, az, hogy a kreativitás, az, hogy mindent át lehet fordítani pozitívvá azáltal, hogy, és azáltal el is tartod magadtól, és azáltal végül is valamiféle haszna is van azoknak a dolgoknak, amiktől egyébként szétestél. Tehát hogy ebből szempontból tényleg művésznek lenni iszonyatos nagy ajándék, mert folyamatosan tudsz ezekből alkotni, és ezért igazából valahol szereted is a drámáidat, meg a saját agyrémeidet, mert ezek visznek mindig tovább, és ezektől vagy állandó izgatottságba, ami miatt folyamatosan érdekel magad körül a világ. Tehát, hogy nem kell ezért elmenni, nem tudom, mi mindent próbálnak ugye az emberek, hogy ugye új élményeket bungee jumpingolni, meg nem tudom, ki a komfortzóná, ugye, ami ezek ilyen divatos izék, hagyd el a komfortzónád, végre történjen veled valami, és akkor majd megváltozik az életed, és akkor nem tudom. Tehát, hogy én hál' Istennek állandóan tudom magam olyan izgalomba tartani, amitől állandóan elhagyom a komfortzónám, és állandó izgalomba vagyok, és ez tart engem folyamatosan egy ilyen vibráló izgalomba, amitől végül is nagyon szeretem az életet, és meg én nagyon, én keresem tényleg a boldogságot folyamatosan. tehát hogy nem engedem, hogy az élet egy minőség alatt éljem az életemet, egyszerűen nem engedem meg magamnak.
Ugye ez a könyv a Covid előtt kezdődött, vagyis hát a munka, és akkor beütött a Covid, mi akkor többször beszéltünk, és hát nyilván mindenkinek megállt az élete, de neked alkotó emberként extrán megállt, vagy extrán érzékenyen érintett ez, hogy semmi nincs, és hogy mikor lehet. És amikor mindig megnyílt egy kicsit, akkor is ilyen korlátozva nyílt csak meg, hogy mehetsz koncertezni, de csak ide, meg de csak ennyi ember előtt. És hogy az a jutott eszembe, hogy én most tegnap előtt költöztem, hogy mennyi emlék kerül elő, már csak egy ilyen költözéskor is, és hogy egy ilyen munkában, egy olyan időszakban ráadásul, ami a Covid, hogy így nincs más, csak szembenézni magaddal, meg a magányoddal, meg a nem tudom, a jeleneddel és a múlteddel, hogy nagyon érdekel, hogy neked milyen volt ez az utazás, nem úgy, mint könyv, meg mint alkotói folyamat, hanem hogy magaddal szembesülni. Mert az elején említetted, hogy persze mindenki már, hogyha rá magára néz, hogy mi volt 10-20 évvel ezelőtt, akkor tök jó ránézni, hogy mennyit változtunk. De hogy mondd már el, hogy ez milyen, mert hogy itt egészen tényleg a kamaszkorodtól, vagy hát a születésed történetétől a jelen pillanatig van itt a Bori, és nagyon kíváncsiak, hogy ez az utazás, ez azért mennyire volt, mert én valamiért azt gondolom, hogy megterhelő volt.
Hát voltak részek, amikor megszenvedtük, meg volt olyan, amikor én így mondtam, hogy úgy csinálok, hogy nem emlékszem.
És akkor ilyenkor mindig közbeszóltam, akkor... hogy nyugi, és akkor ilyen rétegenként fejtettem fel, mint egy pszichológus.
Ez engem nagyon érdekel, mert hogy igen, hogy az emlékezés szerintem nagyon izgalmas, hogy hogyan szelektál az ember, akár tudatosan, akár tudatalatt, hogy ebben neked hol volt a szerepet? Egy kicsit én valamiért azt gondoltam, hogy olvasom, hogy te is Bori lettél egy
én
kicsit.
Igen, én abszolút, de olyan szinten, hogy én egy teljes évig gyakorlatilag minden éjszaka vele álmodtam, vagy a gyermekével, vagy a rokonaival. Tehát volt olyan, hogy a gimis osztálytársaimmal álmodtam, de a Bori ott ült a háttérbe egy ágyon.
A kollégiumi szobában.
A temetését megálmodtam.
Gyűlölt, már olyan elegem
volt. Nem gyűlöltelek, de tényleg így tehát hogy azáltal, hogy ugye Covid lett, tehát én gyakorlatilag effektíve nem találkoztam a családommal, senkivel nem találkoztam, kizárólag a Bori családjával. Tehát mi ezzel rögtünk, hogy ilyen egy baktérium közösség vagyunk, mert mi csak egymással érintkeztünk, és ez egy olyan különleges szituáció, amikor ennyire beleolvad valaki egy idegen családba, és így a részévé válsz gyakorlatilag az ő életüknek. És ott jött a szerepem egyébként itt a történetmesélésnél, hogy minket, oké, borzasztó volt ez a Covid, mert azért engem is rettentően megcsinált ez az egész, de hogy valahol szerintem még erősebbé tette a kettőnk közötti bizalmat, meg kapcsolatot, és szerintem még inkább inspirált minket arra, hogy mit tudunk kihozni egy ilyen nehéz helyzetből. És voltak olyan szituációk, egyébként most így utólag már azt látom, hogy az a rengeteg, tehát szerintem még most már vannak olyanok, hogy nem beszélünk minden nap, de az is nagyon ritka. Tehát ha nem is beszélünk minden nap,
csak
akkor csetelünk.
Csak mert vizsgázol állandóan, hát és
most,
nem veszed
most
fel a telefon.
Időszak van, és most nem veszem fel a telefon, mert bennülök a vizsgán, de hogy akkor is csetelünk, tehát hogy mi gyakorlatilag több mint 2,5 éve állandóan kapcsolatban, tehát folyamatosan beszélünk egymással. És az volt, hogy a Covid-ban, meg folyamatosan, és amikor ő volt kikészülve, akkor éjfélkor is csörgött a telefon, és akkor hallgattam, hogy én ezt nem bírom, én meg fogok őrülni, és hogy ezt nem bírom tovább. Akkor volt, hogy én hívtam föl, akkor nekem meghalt apukám a Covid-ba, szóval az is egy nagyon nehéz pillanat volt, azt is gyakorlatilag a Borinak mondtam el először, és vele osztottam meg ezt az egészet. Szóval hogy voltak olyan élethelyzetek, ami egész egyszerűen elengedhetetlenül is összekovácsolt minket, és így azok a beszélgetések, amik az életünk nyomasztásából alakultak ki, azok érdekes módon hozzátettek a szöveghez, meg a szövegalkotáshoz, mert hogyha elindult egy beszélgetés valamivel kapcsolatban, általában mindig eszünkbe jutott róla valami, hogy ú, te figyelj, az, ahogy most én ezt kezelem a saját életembe, mondta ő, ez így és így, ekkor és ott, ez pontosan így történt, és hogy ezt ne felejtsük el majd beemelni a szövegbe. Szóval valahogy olyan érdekes volt, hogy hiába éltük egymás mellett az életünket, valahogy mindig ott volt, hogy na, ezt a könyvbe, ezt ne felejtsük el, ez nagyon fontos. És akkor én mindig írtam a táblámra, van egy ekkora ilyen paksaméta papírom, amit mindig mindent így írogattam föl. És gyakorlatilag az volt, hogy tényleg, mint egy pszichológus, így volt olyan, hogy rossz napja volt, és nem volt kedve beszélni, mert ezeket mi úgy hívtuk, amikor leültünk könyvezni, hogy a mondások. És akkor volt olyan, hogy láttam, hogy teljesen összezavart, rossz kedve van, nincs képbe, stb. És akkor ott igazából egy ilyen, mint egy barátnő, vagy egy ilyen pszichológus, így tényleg lelkileg masszíroznom kellett, meg el kellett kezdenem nyilván tök másról beszélgetni. Akkor elkezdtünk pletykálni, akkor elkezdtünk ilyen csajos dolgokat megbeszélni, meg hogy kinek mi van az életében, pasikkal, nem tudom. És ez mindig úgy átfordult. Utána...
Óhatatlanul egyszer csak bekapcsolta a felvenőt.
És bekapcsoltam a felvenőt.
Most már elkezdted, most ezt akkor mondjad, ne hagyd abba.
Igen, és tényleg volt ilyen, hogy éreztem, hogy na most fog megtörténni a pillanat, és akkor tényleg benyomtam a hangrögzítőt, és akkor viszont már tök jó gördülékenyen ment. Meg voltak olyan pillanataink, például amikor meg nagyon flóba volt, és akkor viszont az borzasztóan hasznos volt, mert például volt nem egy, meg nem két olyan napunk, amikor ilyen 6 órát ültünk egymás mellett, és akkor aztán ami a csövön kifér, és ez egy tök jó egységes ilyen szövegmassza lett, és abból már viszont sokkal könnyebb volt nekem dolgozni.
De kemény, tehát tényleg kemény munka volt. Nagyon. Mind a kettőnknek nagyon idegileg is minden szempontból, tehát tényleg megterhelő. Tehát amikor egy-egy ilyen nagy részt így felbontani, és tényleg, hogy akkor abból mit mondjak, akkor már valamit mondtam, de akkor ez ne.
Ja, meg ugye rengetegszer volt, hogy...
fontos, én mondtam, hogy ez könyörgöm, ne.
És meg rengetegszer volt, hogy megvált, tehát hogy ott volt a hangfelvételen, hogy elmondott valamit valahogy, és akkor én azt megírtam, majd vittem a szöveget, és de Jócsi, de ez nem úgy volt, és ezt nem érted, ez nem jó. És mondtam, hogy Bori, ott van a hangfelvétel, így mondtad el. És mondta, hogy de értsd meg, az nem jó. És akkor azt újra vettük, mármint, hogy átnéztük együtt a szöveget, akkor azt kitisztáztuk, akkor újra elmondott valami tök mást, ami azelőtt volt, akkor utána azt én újra megcsináltam. Szóval, hogy igen, mert az a helyzet, hogyha az ember ilyen szinten lemegy saját magába, az egy akkora, tehát most tök mindegy, hogy ő ott áll mindig a színpadon, de itt gyakorlatilag neki tényleg ki kellett rakni az asztalra azt is, amit egyébként nem mond el az ember másnak.
Figyelj, Jócsi, most eszembe jutott egy kérdés, hogy én nagyon rajongó típus vagyok, és ez megmaradt még így az elmúlt pár évben is, miután megismertem sokszor a rajongásom tárgyait. Na, és ugye ezek, most ne fülelj, Bori, de hogy amikor nagyon közel mész valaki, az azt mondják, hogy nem szabad, mert hogy így leomlik így a csillámpor, és hogy ember lesz, és hogy felszelő is a villamosra, meg gyalog jön ide, mert nincs taxi, meg vannak rossz napjai is, hogy neked a Péter Fibori képen nyilván gondolom szöges ellentéte most már, amit a Boriból látsz. Mint ahogy
nekem ennyi. Nagyon fura most például koncertre menni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy eddig nem ez volt, hanem eddig az volt az érzése, mint másnak, amikor elmegy és megnézi őt koncerten, és nekem így nagyon fura. Tehát most már az a fura, amikor látom a színházba, meg látom a koncerten, mert én nem tehát nekem most már több olyan élményem van, amilyen nem a... pedig kismillió színházi előadását láttam meg koncertet, de nekem most már ő, most ez így ilyen fura lesz, de az én Borim, szóval nem az a Bori, aki ott van, hanem... És akkor igen, tehát ez a rajongás, szóval nekem nagyon nagy segítség volt, vagy hogy mondjam, én egy olyan személyiség vagyok, meg egy olyan szakember, akinek az a munkája már évek óta, hogy ismert emberekkel készít interjúkat, ismert emberekkel beszélget ilyen kerekasztal beszélgetéseken, én is szerveztem, meg moderáltam ilyen eseményeket. Tehát valahogy nekem ez a rajongás dolog, ez nem volt soha ilyen. Én tisztelem ezeket az embereket, de nincsen ez a úristen, ott a Péter Fibori. Tehát én nem ilyen vagyok, meg hogy tényleg, úristen, és akkor most a Bori mackó nadrágban.
Akkor nem is lett volna ez a könyv, hogyha ilyen lett volna.
Hát igen, szóval hogy nálam ez valamiért ez nem működik, ez a faktor. Én inkább ilyen elképesztő tisztelettel, meg én így meríteni szoktam abból, hogy ők így, hogy mondjam, az a piedeszta, amire így emelik ezeket az embereket, én inkább a mechanizmusból merítek a saját szakmaiságom javára, hogy mit lehet ebből tanulni, meg mit lehet ebből átvenni. És egyébként még a kérdésedre válaszolva, nem volt, inkább az volt a, emlékszem, hogy inkább az volt az érdekes, ami nagyon az elején volt, hogy azon kezdtem el én is gondolkodni, amin szerintem nagyon sokan a Borival kapcsolatban, hogy van az, hogy ő ott áll egy ilyen, nem tudom, ilyen domina nőként a színpadon, és akkor mi van utána, hazamegy porszívózni. Szóval nyilván
és
azért...
És igen.
És az a durva, hogy ezt a Covid-ba, tehát hogy mondom, azért fura őt nekem a szép csillogó ruháiba látni a színpadon, mert hogy én őt többször láttam ilyen tréningruhás anyukaként, mint a popdívaként a színpadon, és hogy valahogy, nem tudom, erre a szegény édesapámnak volt egy nagyon jó kifejezés, ami nem tűr nyomdafestéket, de valahogy megpróbálom szépen megfogalmazni, hogy mindig azt mondta erre, hogy édes kislányom, ő is ugyanolyat ürít, mint te. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki ugyanolyan ember, csak hát nyilván ez egy, inkább az volt az izgalmas utazás, hogy meglátni azt, hogy ennyiféle szerepben hogyan tud az ember állandóan lavírozni, és hogy micsoda erő meg energia kell ehhez, és hát inkább ez volt, ami izgalmas volt, hogy nekem most már ő így az én borim valahogy, tehát nekem van egy más bori képem, vagy egy tök más, tehát kicsit olyan, mint hogyha tényleg családtagok lennénk, vagy ilyen, nem tudom, vagy így ott maradtam a family-be, vagy nem tudom. Szóval valahogy ez a rajongás része, ez nem volt meg.
Ma felolvastam a anyukád levelét a saját anyukámnak, mert ugye a Bori egyszer hazament, még gimis voltál, és az anyukád írt neked egy levelet, azt hiszem úgy kezdődik, drága Borbálám, és leírja, hogy hogyan nem szabad viselkedni, és hogy te mit tetsz, szóval ennek ellenére te miket csinálsz, hogy nem elég, hogy éjszaka jössz haza, de még egy fiúval is jössz haza, és nem szóval, hogy van benne egy akkora szeretet, meg... Hogy ez engem nagyon izgat, mert keveset olvas. Az tiszta, hogy azért a szüleid egy idő után azt mondták, hogy köszönjük szépen, szóval ezt mivel nem bírjuk idegekkel, ahogy mondjuk kinézel, vagy amit művelsz, de hogy van egy olyan bizalom és szeretet, amit kapsz tőlük, ami nagyon izgalmas nekem, amiben te szabad lehetsz, és ugye amikor meg átköltözöl a nagymamáthoz, ott már visszább veszel, mert hogy nincsenek ezek a nagyon szigorú korlátok, meg levelek adott esetben másnap reggel. De hogy azt olvastam egy interjúban, hogy a kisfiadnak azt beszéltétek meg, hogy 14 évesen olvashatja el ezt a könyvet.
De nálam már próbálja kibulizni, hogy ez ne így legyen, igen. Most, amikor elmentem érte legutóbb, akkor mondtam, hogy na, Doma, mit szólsz, hogy kész vagyunk a könyvvel? És akkor mondta, hogy hát már ideje volt. De anya azt mondta, hogy nem olvashatom el, csak 14 éves koromban. És hogy elmondott, hogy milyen titkok vannak benne. És hogy elmondott, hogy hol lehet el, vagy melyiket olvashatom el, ami olyan titkos. És mondtam, hogy hát anya engedélye nélkül nem. Jó, de akkor megmondott, hogy hanyadik oldalon van.
Igazából így veszem rá a gyereket, hogy olvasson. És igazából... Megtiltom, de ott van kinn a
könyv. És 20 percig ez, hogy de legalább egy titkot mondj már el, hogy mi az a titok. És
izgalmasabb, akkor... mint a YouTube shorts, meg a sok hülyeség, amit nézem.
És mondta, hogy már kicsit titkon beleolvastam, de az elég unalmas volt, ott nem volt.
Melyiktől fél, vagy melyik az, amit egy kicsit tartasz, hogy a Domára olvassam?
Ja, nem is, csak hát most tényleg unalmas lenne még neki. Ja. Hát most miért higgye azt, hogy az anyukájának unalmas élete van?
Hát azért ez unalmas, vagy nem tudom, milyenek nálatok a hétköznapok, de hogy ez a vagy egy könyv messze van. Na, de nem ezt akartam, hanem hogy egy kicsit mesélj nekem erről, hogy gondolom, ezt te hozod, és átadod a Domának ezt a fajta szabadságot, szeretetet, amiben ő is szabad lehet, vagy nem tudom, de hogy ennek mi az alapja? Vagy mi az, amit te így a családból hozol, ami mentén te neveled a Domát?
Hát van amit hozok, és van, amit meg nem. Hát nekem ilyen nagyon kettős volt, mert tehát anyám az tényleg ilyen túlérzékeny, és tehát tényleg egyszerűen túlérzékeny volt erre a világra, szegényen meg is halt, tehát hogy nem bírta, de hát közben meg a mai napig találkozom tanítványaival, ő a József Attila gimnáziumban volt tanár, akik egyszerűen, nem tudom, most bólog-e lehet, hogy van itt valaki, aki tanított, de hogy annyira szerették a tanítványai, hogy az tényleg hihetetlen. Tehát, hogy és olyan sztorik meg történetek vannak róla. Tehát ő tényleg egy jelenség volt, és csak ugyan halálosan beleszeretett apámba, aki pedig egy teljesen más világ, ő egy Erdélyből jött, tehát hogy azért ott nagyon, nagyon sok nehézség volt. És már apám is nagyon sok szeretett, és nagyon tényleg csodálatos, és főleg velem, de azért ő benne volt egy olyan szigor, meg egy olyan furaság, tehát amitől ilyen nagyon kettős volt nekünk a gyerekkorunk, főleg a bátyámnak, akivel azért az tényleg nagyon szigorú volt apám, és köztük nincs is jó viszony azóta se. Szóval, és nem tudom, tehát tényleg ez a túlérzés, tehát sokszor inkább túl, azt érzem, hogy anyám részéről ez a túlaggódás, szinte túlszeretés, tehát én inkább egy egészségesebb formáját próbálom ennek választani saját magam számára is, meg a gyerekem számára is. Hogy ne vigyem tovább ezt a folyamatos rettegést, amivel én küzdök folyamatosan, hogy ezt hogy tudod lerakni, hogy úgy nősz fel, hogy gyakorlatilag tehát hogy Úristen, rátok fog esni azok a lámpák. Tehát hogy a minden a szorongásról szólt sok anyámban valami miatt, és ez egy nagy küzdelem nekem, hogy én ne így éljek.
Át kell adnunk a színpadot sajnos. Nem is tudom, hogy kinek, de majd Ádám elmondja, hogy ki következik. Nagyon-nagyon köszönöm. Még annyit mondjatok, hogy oké, most ezt remélem, hogy mindenki elmegy és megveszi. Amúgy itt a Booklány buszban meg tudjátok venni. Amúgy a lányok dedikálnak is, hogyha megvásároljátok, úgyhogy alá is tudjátok iratni velük. De hogy nektek melyik a kedvenc sztoritok? Nekem megmondom őszintén, hogy több van. Én majd akkor a harmadik leszek, aki elmondja a sajátját, addig válaszok. De nektek melyik a kedvenc sztoritok? Jó, elmondom, nekem az esküvője a Borinak, az első esküvője. Figyeljetek, hozzámegy egy csávóhoz, Kisorosziba, így átkompoznak, egy ilyen nász néppel, és hogy ő már tudja, hogy azt kéne mondani, hogy ne, mert hogy mit csinálunk itt az oltár előtt, egy ilyen rock menyasszony, vagy nem tudom, fekete, vagy ott azt hiszem, a rokonad ad össze titeket, ugye?
A nagypapája, aki református lelkész igen. volt, igen.
Szóval nekem
a másik világból, tehát ahol ez igen. még komolyan volt véve.
Az zseniális. Neked, Gyulcsi,
hát
még a kedvenc
sztori? Hát továbbra is a Bartók archívumban való egy darab polgári munkája, mert azon nagyon tudok én is azonosulni, és az nagyon imádtam megírni, és nagyon-nagyon szeretem azt a sztorit még mindig, illetve a íróval való viharos korcsmázós sztorikat is borzasztóan jó volt megírni, úgyhogy én azt nagyon imádom.
Ez zseniális, igen. Amikor nem mehetetek egyszerű ugyanabban a kocsmában. Neked melyik a kedvenced?
Nekem nincs így.
Nincsen?
Nincs. Ez olyan, mint amikor azt kérdezik, melyik a kedvenc számom, vagy
szereped,
vagy igen. Na jó. Tehát én nem tudok ebből választani.
De figyelj, te elolvastad így egyben? Vagy
Jaj.
Jó, nem, de így, amikor megjelent.
Rengetegszer.
Na, mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Pont olyan ez a könyv, amikor én először találkoztam a Borival személyesen, akkor gyakorlatilag így belecsaptunk, és amit említettél, hogy rögtön valamiért így kinyílsz, és így elkezdesz beszélni valós dolgokról. Ez nekem tényleg nagyon furcsa volt, és most is így a gyerek hozzátáplálásáról beszéltünk, ami nagyon fura. Na, de hogy ilyen ez az egész könyv is, hogy ilyen nagyon igazi, és iszonyú izgalmas, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon gratulálok nektek, lányok, mert hiánypótló, zseniális, tényleg gratulálok, köszönöm. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és
köszönjük,
szép estét, ti maradjatok itt.
Szépen.
És még csak most kezdődött a Margó, úgyhogy nézzétek meg, hogy még milyen programok vannak, és még nem menjetek haza. Sziasztok!
Köszi.
Köszönjük!